Kulturális percek.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy több vidéki színház épület újulhat meg a következő években. Kaposváron már javában tart a munka, Veszprémben jóvá hagyták a terveket, remélik, hogy jövő nyáron elindulhat a műemléki épület rekonstrukciója. A debreceni átépítést halogatják, most úgy tűnik 2019 nyarán kezdődhet a tényleges munka. Szolnokon már készülnek a tervek, Győrben pedig még keresik a tervezőt. Seres Gerda összeállítása.
Több vidéki színház felújítása indulhat el a közeljövőben, Kaposváron pedig az optimista tervek szerint 2019 elejére elkészülhet a 9 milliárd forintos támogatással megvalósuló kibővített épület. Az 1911-ben nyári színháznak épült intézményhez az elmúlt évtizedekben folyamatosan hozzátoldottak. Ezeket a részeket elbontották, és a nézőforgalmi terek bővítése mellett a hátsó kiszolgáló egységek is egy egészen új, modern konstrukcióban kapcsolódnak majd a műemléki épülethez, mondta Elbalogh Krisztina, Somogy megye főépítésze.
A készenlét az körülbelül olyan 15%-nál áll, de ez lehet egyébként megtévesztő, hiszen egy ilyen épületnél azért egy jelentős részét el kellett bontsuk, úgyhogy a bontás az látványos ugyan, de még az előrehaladásnak annyira nem része, mint maga a szerkezetépítés. Azonban talán a Mikulás meghozza az alaplemezt is, úgyhogy a szigetelés elkészült, és most a hátsó üzemi résznek az alaplemez készítése a jövő héten indult, tehát elindultunk kifelé a szerkezettel a gödörből.
Elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmánya Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához is. A terv, hogy több mint 9 milliárd forintos állami támogatással helyreállítják a Medgyasszai István által tervezett épület eredeti formáját. Ehhez még több környező telek tulajdoni viszonyát rendezni kell, de Ober Frank Pál, a teátrum igazgatója reméli, hogy jövő nyáron elindulhat a tényleges munka.
Amikor a 84-88-as felújítás volt, akkor is az történt, hogy a színház átvonult, akkor Dimitrovnak hívott, most Városi Művelődési Központnak hívott épületbe. A tervek szerint mi nekünk 2018 nyarán kéne oda átköltöznünk, akkor építési területté avatják a színházat és környékét. A tervek szerint 2 év alatt végbe megy a rekonstrukció.
Ober Frank Pál ugyanakkor hangsúlyozta, számos külső körülménytől függ az ütemezés, így előfordulhat csúszás. Szolnokon várhatóan áprilisra készítik el a Szigligeti Színház felújításának részletes terveit. Könnyebb dolguk van, mert nem műemléki épületről van szó, mondta Balázs Péter igazgató.
Tulajdonképpen itt egy teljes rekonstrukcióról van szó, mert 25 évvel ezelőtt újították fel a színházat, Siklós Mária tervei alapján teljes átépítés történt, de azok a dolgok, amelyet a színházba beépítettek, és most a nyílászárótól kezdve a fűtésen keresztül, a színpadtechnikáról most nem is szólva, ami szinte a nullával egyenlő lett, hát ezeket kellene felújítani.
Az igazgató azt reméli, jövő nyáron elindulhatnak a 14 hónaposra tervezett, mintegy 3 milliárd forintos felújítási munkák, de a kormány erről csak a részletes tervek benyújtása után dönt. A debreceni Csokonai Színház felújításáról viszont már határozott a kabinet. Több mint 6,3 milliárd forinttal támogatja a beruházást. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás idén novemberben elindult, a kivitelezés pedig várhatóan 2009. júniusában kezdődik és 2021. januárjáig tart. Ebben az időszakban a színház, akárcsak a többi város esetében, alternatív játszóhelyeken szerepel majd. A Győri Nemzeti Színház az egyetlen a vidéki közszínházak közül, amely 1977-es építése óta nem esett át komplex felújításon, hívta fel a figyelmet az Inforádiónak küldött írásos válaszában a Kulturális Államtitkárság. Most úgy tűnik megszületett a döntés, eszerint a színház épülete és környezete is megújulhat. A fejlesztés magában foglalja a környező utcák burkolati felújítását, illetve egy mélygarázs kialakítását is. A teljes projekt tervezett költségvetése 20 milliárd forint, amelyből a színház felújítása az előzetes becslések szerint 8 milliárd forintba kerül. A fejlesztés az előkészítés szakaszában van, a tervező kiválasztására várhatóan tavasszal ír ki nyilvános tervpályázatot a győri önkormányzat. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum kiállítása mutatkozik be a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat egy fiktív személy Anna életútján keresztül ismerteti meg a 20. századi székely tárgyi kultúrát és történelmi fordulatokat. Az április végéig látogatható Anna Változatok Székely Asszony Sorsra című tárlatról Fehér Anna Magda kérdezte Miklós Zoltán főkurátort, múzeumigazgatót.
A székelyföldi múzeumokban dolgozó fiatal néprajzosok egy közös kiállítást szerettek volna létrehozni, mert picit feszegeti a határokat. Nem feltétlenül a tárgya fontos, hanem az ember, aki a tárgyakat valamikor használta. Kiválasztottunk egyetlen egy szemét, Annát, akinek az egyéni története van olyan formán kiállításba gyúrva, hogy ez reprezentatív tudjon lenni székelyföldi társadalmi eseményekre, amelyek a 20. század elejétől egészen a 89-es rendszerváltásig tartott.
Ez az Anna azonban egy fiktív személy, és az életútja sem egyenes, hanem különböző alternatívákat mutat. Tehát a paraszti élet, a polgári millió, a szocializmus kora is megjelenik a tárlaton. Hogyan vezeti végig a látogatókat a kiállítás ezeken a korokon?
De Anna története egy fiktív történet. Ennek az alapja az, hogy a néprajzi kiállítást megalkotó székelyföldi néprajzosok mind-mind a kolozsvári néprajzi iskolának a diákjai. Történetesen közülünk hárman is a PhD-üket az élettörténetek kutatásából írták, tehát rengeteg nyersanyagunk volt, illetve azokat a jellegzetes életutakat, amelyeket a népjönéletírásokból megismertünk, ezek kellő alapot képeztek, hogy egy nem valós, viszont Székelyföldre jellegzetes életutat építsünk ki. Anna története nem a hétköznapi történet, a megesett lány története. Egy konzervatívan gondolkodó faluközösség a megesett lányt kiközösítette. Tehát ettől a ponttól Annának az életútja kényszerpályák sokaságában mérhető, tehát mi két lehetséges életutat vázolunk. Ahogy ön is említette, a paraszti szál, a székelyfalusi társadalmi szál, van a polgári vonal, amikor olyan történelmi események vannak felvillantva, amelyek igazán meghatározták a 20. századot. Kollektivizációt, nagyon súlyos társadalmi kihatását a székelyfalvakra, és van a polgári szál, amelyben picit a holokauszt is megjelenik, a második világháborúnak a tragédiája is megjelenik, és a két szál egyesül a szocializmusban.
A budapesti közönség számára milyen érdekességek, székelyföldi kuriózumok lesznek megtekinthetőek a kiállításban?
Rögtön a kiállítás kezdetét ajánlanám, ahol már eleve fölhívja magára a figyelmét a Nemzeti Múzeum aulájában elhelyezett 1816-os székelykapu, amely gondoljunk csak bele egyidős a Nemzeti Múzeummal. Ajánljuk továbbra figyelmükbe azt a festett bútorbelsőt, amely a Homorodmentéről származik. A történelem már a panellakásnak a belső környezete, az üveghal a TV tetején, vagy hasonló olyan tárgyegyüttesek, amelyeknek kimondottan az a céljuk, hogy a hangulatot keltsék. Nem feltétlenül egy-egy tárgyra fogjuk ráirányítani a figyelmet, hanem arra a környezetre, ahol ezek az emberek éltek.
Miklós Zoltánt, a Házrezső Múzeum igazgatóját hallották. 60 évvel ezelőtt hozták létre Magyarország első aneszteziológiáját a Honvéd Kórházban, ahol most egy kiállítással emlékeznek meg az orvosi altatás fejlődéséről. Domani Csandrás kérdezte Csomós Ákos osztályvezető főorvost.
Ebben az évben ünnepeljük az osztály megalakulásának 60. évfordulóját. Ez volt az országban a legelső önálló aneszteziológiai osztály 1957. áprilisában alakult, és ennek apropóján nem csak egy tudományos ülést tartunk, hanem összeszedtük az elmúlt 60 év eszközeit, amit használtak a kórházban, sőt még annál régebbi eszközöket is, mert ezt az elődök megőrizték, mi pedig muzeológusok segítségével vitrinekbe rendeztük és kiállítottunk.
Mi mindent láthat itt a közönség? Tudna esetleg egy-két érdekesebb példát mondani?
Az egyik legrégebbi az úgynevezett Schimmelbusch kosár, ami 1889-ben ment a gyakorlatba világszerte. Itt Magyarországon a 60-as évek végéig használták. Ebben a beteg arcára egy fém kosarat tettek, és az arra rátett kézlapon át csepegtették az altatószert. Ez az egyik legrégebbi eszközünk, de emellett ki van állítva a 60-as évekből egy Dräger Romulus altatógép. Ez az akkori kornak a Mercedes-e volt, gyönyörű állapotban megmaradt, ma is használható lenne.
Mióta létezik az orvoslásban altatás?
1846-ban volt, amikor először altattak beteget, és azt követően indult meg a sebészet fejlődése is, mert onnantól fogva nem jajgatott a beteg a műtőasztalon, tehát az anesztézia fejlődésével lehetőség nyit minden nagyobb műtétek végzésére is. Ezt az 1846-ban Amerikában, Massachusettsben végzett eljárás, ez nagyon gyorsan bejött, 20 év múlva már Magyarországon is rutinszerűen használták.
fejlődnek az altatószerek az évek során?
Az altatószerek magukban nem fejlődnek, az altatógázok ugyanazokat a szereket használjuk, mondjuk 10 évvel ezelőtt, de ami rengeteget fejlődik, az a betegbiztonság. A betegek monitorozálása, folyamatos figyelésük, több szerfunkció figyelése, ez rengeteget fejlődött, és ma már tényleg azt tudjuk mondani, hogy az altatás bármilyen életkorban, tehát akár idős betegnél is nem jelent nagyobb kockázatot, mint mondjuk ha beülök az autóba, és nem sofőrként annak a kockázata, hogy egy balesetet szenvedek.
Nyilván minden fejleszthető és javítható. Ön szerint mi lesz a következő lépés, hogyha az aneszteziológiáról beszélünk?
Az aneszteziológiában, ami most újdonság és forrongó téma, az az úgynevezett feedback rendszerek alkalmazása, tehát olyan automatizált gyógyszeradagoló pumpák, amik a beteg térfogatainak lemodellezésével adagolják a pontos gyógyszermennyiséget, és a koncentrációt mérve visszajelzik a pumpába, és ezáltal módosítják a gyógyszereket. Tehát gyakorlatilag meg tudnánk előzni azt, hogy semmilyen formában ne adagoljuk túl a gyógyszert.
Csomós Ákost a Honvéd Kórház osztályvezető főorvosát hallották. Több családi film, köztük a britek bájos mackójáról szóló újabb Paddington epizód érkezik a héten a mozikba. A premierekből Seres Gerda készített összeállítást.
Már november közepén elindult a karácsonyi filmek dömpingje a mozikban, a héten egy norvég alkotást mutatnak be, Mikulást karácsonyra címmel.
Apu a Mikulás!
Ho-ho-ho!
A Mikulás balondériát tönkre teszi a karácsonyt!
Nem is lesz karácsony.
De lesz.
Én csak... Nem!
Anyu kicsit dühösnek tűnik.
A történet szerint a főszereplő családapa gyermekei örömére minden évben Mikulás jelmezt ölt, ám ezúttal találkozik az igazi télapóval is, és megbeszélik, helyet cserélnek, hogy bebizonyítsák a kételkedő családtagoknak, hogy a Mikulás igenis létezik. A héten érkezik a magyar mozikba a Michael Bond teremtette marmelád rajongó mackó Paddington újabb kalandjaival.
Az ott Phoenix Buchanan,
apa híres ügyfele.
Gondolom tudod, ki vagyok.
Hogyne, egy nagyon híres színész.
VIP, celebritás.
Illetve az volt. Most kutyatáp reklámokat csinál.
Ebbe az epizódba az ördögi Nicole Kidman helyett egy sokkal szerethetőbb bajkeverő karaktert találtak, a kiöregedett, mellőzött színészt játszó Hugh Grantet, akinek a pénzszerző stiklie miatt Paddington kerül börtönbe. A kritikák szerint, aki szerette az első részt, az most sem fog csalódni. Már a Harmadnaposok című ausztrál mozi első része sem titkolta, hogy a Másnaposok sikerét meglovagolva készített egy nagyon hasonló legénybúcsús vígjátékot. A kritikák szerint az első rész is csak félre sikerült kamaszos poénokból állt, és most itt a folytatás.
Miért hívják pilótafülkének? A légnyomástól összemegy a pilóta füle?
Nem csak a füle.
Ez itt mire jó?
A történet szerint a barátoknak haza kell szállítaniuk a balesetben elhunyt vőlegény holttestét az ausztráliai legénybúcsú helyszínéről, ám a gépük kényszerleszállást hajt végre a sivatagban. A film egyelőre az IMDb-n is igen rosszul áll, az értékelése még az 5 pontot sem éri el. Az olasz filmfesztiválon néhány hete már láthatták Nanni Moretti filmjét, az Anyám moziát.
Margherita, csinálj valami újat, valami mást. Legalább egy sémán változtass. Csak egyen a több százból.
A történet egy új alkotásán dolgozó rendezőnőről mesél, akinek miközben egy olykor elviselhetetlen, excentrikus amerikai színészt igyekszik a forgatásokon kordában tartani, meg kell küzdenie beteg édesanyja elvesztésével is. A héten mutatják be a Kutyák című bolgár-francia-román thrillert, amely egy Isten háta mögötti keresztapa történet, ahol a főszereplőnek a nagyapjától örökölt föld megszerzéséhez meg kell küzdenie a vidéki bűnbandával, amelyet, mint kiderült, korábban a nagyapja vezetett. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán és a kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.